Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk utolsó júliusi adásában Ottannával készülünk a nyári Margó Irodalmi Fesztiválra, aztán Novák Péter mesél szegény Johnnyról, no meg Árnikáról, végül Nyárádi Natália vezet be a parfümök titokzatos birodalmába. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, augusztus 7 és 9 között lesz a nyári Margó Irodalmi Fesztivál, méghozzá ezúttal Salföldön, elsősorban a Salföldi Bányakertben, de magában a faluban is, a Művelődési Házban, illetve a közeli Pálos Kolostorromban. És aki itt van velünk a vonalban, az nem más, mint Ott Anna, akit ismerhetnek a kedves hallgatók többek közt a Hadikból, meg ismerhetik a podcastjait, a könyvajánlóit, cikkeit, stb. Sorolhatnám, de ő rendszeresen hát vendéglátója, vagy ha úgy tetszik, ilyen régiesen kifejező háziasszonya a Margó Irodalmi Fesztiválnak. Szia Anna, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye ez egy új helyszín, nem tudom, te mennyire ismered Salföldet, vagy a Káli-medencét, vagy jártál-e már a bányakertben?
Én csak teljesen civilként pihenni szoktam oda járni, nagyon-nagyon kedvelem. Még soha nem voltam a bányakertben, úgyhogy nagyon izgatottan várom. Nem is voltam a csapattal lent, amikor nyilván ők többször már lent jártak, hogy körbejárják a helyszíneket. Úgyhogy nekem is meglepetés lesz, de nagyon örülök, hogy egyrészt egy kicsit közelebb költözik a Margó, másrészt pedig, hogy egy új helyszínen is kipróbálhatjuk magunkat, meg az irodalmi programjainkat.
Na hát annyit mesélnék neked, meg a hallgatóknak a bányakertről, hogy ugye van Salföld, és az út másik oldalán van egy igazi működő, a mai napig működő homokbánya, és ennek egy hát használaton kívüli épületében rendezkedik be a bányakert, ami egy nagyon klassz, hát kicsit ilyen romkocs ma hangulatú hely, nagyon klassz fellépőkkel, és homokban jár az ember, úgyhogy ez azt jelenti, hogy senkiről nem lehet megállapítani, hogy esetleg egy kicsit többet ivott-e a kelleténél, mert mindenki dülöngél folyamatosan, és nem lehet összetörni a lejtett poharakat sem. Ezokból, úgyhogy minden szempontból ideális helyszín. A kicsit távolabb lévő Pálos Kolostorom, ahol majd neked is lesznek a beszélgetéseid, ez egy nagyon-nagyon szép hely. Kicsit nehezebb az oda jutás, szerintem lesznek ilyen lovasszekerek, meg biztos bringával, illetve bringával is föl lehet menni, meg lehet sétálni is, hogyha nincs nagyon meleg, de egy egészen varázslatos hely. Kikkel fogsz te beszélgetni, és miért pont velük?
Én három beszélgetést fogok tartani, többek között azt hiszem, hogy az első nap fogok beszélgetni a Kovács Ikrekkel, Kovács Dominikkal és Kovács Viktorral, akikkel már többször beszélgettem, az a megtiszteltetésért, hogy talán 2 éve a tavaszi Margón én mutathattam be az első regényüket, és hát ugye őket leginkább a színházi életből ismerhetik a nézők, olvasók, és hát a legkülönlegesebb talán bennük, hogy ők együtt alkotnak, egypetélyű ikrek, és együtt alkotnak színdarabokat is, és a regényt is együtt írták, és hát ez mindig nyilván nagyon-nagyon izgalmas, hogy ez hogyan történik a valóságban. És én most ráadásul azért is vagyok nagyon boldog, mert mindig, amikor mi beszélgetünk, akkor volt annak egy nagyon pontos apropója, vagy a könyvük bemutatója, vagy valami más, de most viszont kicsit szabadabb kezet kapok, és kérdezhetem majd őket arról, hogy hogy nőttek fel, milyen szövegek között, mi volt az első kedvenc olvasmányélményük, hogyan kezdődött a szerelmük a színházzal, szóval, hogy kicsit távolabbról tudunk indulni.
Bocsánat, ez lesz augusztus 7-én csütörtökön, és 3-kor kezdődik a beszélgetés a Pálos Kolostoromban.
Igen, igen. Második nap is egy színházi emberrel fogok beszélgetni, aki most már, hát nem tudom, ezt majd meg fogom tőle kérdezni, hogy hogyan definiálná magát, vagy hogyha lenne névjegykártyája, akkor mit írna rá, mert hogy Bíró Zsombora Uriáról van szó, akinek az első debütáló regénye tavaly jelent meg, és hát hatalmas siker lett, szerintem.
Igen, ez az Apám válla.
Igen, igen, igen. És hát tudom, hogy dolgozik egy következő szövegen, épp most derült ki, hogy bekerült a Mastercard alkotó társ ösztöndíj shortlistjére, folyamatosan ugye vannak bemutatói a Katonában, szóval, hogy ő is miközben ugye vízilabdásnak indult, valahogy így a művész világban kötött ki, és
hát, az mint Karinti is... Ferenc.
Igen, igen. Szóval nagyon örülök, hogy így egy nyári délután vele is beszélgethetek kicsit erről, megint csak kicsit távolabbról, nem lesz csak egy fókuszú a beszélgetésünk.
Tök izgi, ugye ők ketten, illetve ők hárman pontosabban a igen. fiatalabb generációt képviselik, de a harmadik vendéget ő pedig hát nem.
Igen.
Gerevics Andrásról van szó, tehát ő nekem kortársa mondjuk.
Tényleg? Ezt amúgy nem is tudtam, meg sem néztem, hogy a Gerevics András mikor született. Nekem egy ilyen örök ifjúnak tűnik, mondjuk te is természetesen. De hogy Gerevics Andrással pedig az új onnan megjelent verses kötetéről fogok beszélgetni, amit az Okapi Press adott ki, Simon Mártonnak a független kiadója, és hát iszonyú izgalmas lesz ez a téma is, hogy honnan és hogyan alakultak ezek a szövegek, de azért vele szeretnék egy kicsit fordításokról is beszélni, angol szász irodalomról beszélni, szóval az a jó ilyenkor mindig a nyári margokban, hogy úgy mindenki kicsit szabadabban, felszabadultan létezik, és ugye a kérdéseim is majd valahogy így fognak alakulni, hogy egy ilyen teljesen kötetlen beszélgetések lehessen sort ejteni így az alkotókkal, úgyhogy én már nagyon izgatottan várom mind a három beszélgetést, meg hát persze a koncerteket, amik minden este lesznek, és minden este egy bulival fog véget érni.
Hát ahogy az lenni szokott, egyébként minden részlet fönn van a Margó oldalán. Azt akartam kérdezni tőled, Anna, hogy egy ilyen beszélgetésen az is részt vehette, mint hallgató, aki mondjuk adott esetben nincs teljesen képbe az adott művésszel, tehát mondjuk nem olvasta a legutolsó könyvét, vagy csak hallott róla, tehát hogy mennyire csúnya szóval bennfentes egy ilyen interjú, ha úgy tetszik.
Szerintem abszolút, persze, hogy mindenki részt vett, főleg tényleg úgy, hogy most ezek, talán a Gerevics András egy kicsit, de azt sem nevezném könyvbemutatónak, de hogy van egy apropó, hogy nem olyan nagyon rég jelent meg a legújabb műve, de hogy ugye általában a könyvbemutatók is felmerül ez a kérdés, hogy adott esetben a közönség még nem olvashatta ezt a frissen megjelent kötetet, és mindig ezen a kötélen próbálunk egyensúlyozni, hogy egyrészt legyen érthető mindenki számára a beszélgetés, azoknak is, akik akár a szerzőt sem ismerik olyan jól, és az adott művet sem, másrészt pedig, hogy ne is spoilerezzünk, és ne lőjünk le olyan poénokat, amikre majd az olvasás során az olvasó maga jöhet rá. Szóval, hogy abszolút én nagyon javaslom, főleg tényleg most ezek a nyári margós beszélgetések tényleg olyanok, ahol egy kicsit a szerzőt magát megismerhetjük én is jobban, és a közönség is jobban. Szóval mindannyian kíváncsian ülünk majd oda, és hallgatjuk őket, és reméljük, hogy kicsit közelebb tudnak kerülni hozzánk.
A te választásod volt a három beszélgető partner?
Jaj, nem tudom, hogy ilyet el lehet árulni. De
vagy
igen,
azt mondták, hogy kötelező.
Nem. Szerencsére volt egy ilyen délután, amikor megnyitottuk ezt a táblázatot, ahol ott volt ez a rengeteg program, és akkor én rájuk bögtem. Én őket nagyon-nagyon kedvelem, amiket csinálnak, és figyelemmel követem azt, hogy az ő pályájuk alakul, és én nagyon szívesen beszélgetek velük. Persze mindenki mással is, de hát a Varuska Lacival, a Margó alapítójával elosztottuk szépen igazságosan egymás között a munkákat.
Igen, ő is fog beszélgetni. Meg igen. Szabó Dominika is ott lesz igen. A beszélgetők között. Azon gondolkodtam, hogy ebből az aspektusból nézve az emberek imádják ezt, és imádnak olvasni, és szeretik az irodalmat, és ez a fesztivál. Nyilván tavaly volt egy kis hiány, vagy egy kis kimaradás, de ugye azért évről évre létrejön, és hát a tulajdonképpen évet háromszor van Margó, ugye jól mondom, igen.
Igen, most már igen, ezekkel a nyáriakkal együtt, igen.
Szóval abszolút dübörög, és a másik oldalon meg az ember azt hallja folyamatosan, hogy hát nem olvasnak, a fiatalok nem tudják, csak a digitális, nincs betű, nincs ez a dolog. Egyre kevesebbet olvasnak az emberek, meg a gyerekek, stb. Te ezt hogy látod? Nyilván nem mérhető le egy ilyen irodalmi fesztiválban, vagy fesztiválon, de mégis te, aki azért olvasó emberek között mozogsz, te mennyire veszed ezt észre?
Igen, hát azt hiszem, hogy ez egy fontos, mert hogy emiatt egy buborékban is élek, mert hogy én bár hallom ezeket, és olvasom a tanulmányokat, és a kutatásokat, hogy tényleg egyre csak esik vissza az olvasás Ugye általában oda vezetik vissza, hogy nem tanulunk meg egészen egyszerűen olvasni, nem
Igen.
tanuljuk meg érteni azt, amit olvasunk, szóval nem arról van szó feltétlenül, hogy az emberek nem szeretnek olvasni, hanem nem tudnak olvasni. Szerintem a másik legnagyobb probléma, hogy az olvasás az tényleg munka, mármint melósabb, mint benyomni egy iszonyú izgalmas sorozat részt, ahol tényleg az érzelmeinket dobálja a dramaturgia, és ugyanezt az érzést sokkal lassabban kapjuk meg egy könyvtől, és hát nagyon sok munkát kell beletennünk, el kell csendesednünk, meg kell találnunk a napunkban azt a fél órát, amikor zavartalanul el tudunk mélyedni egy könyvben, bele kell raknunk a koncentrációnkat, stb. Stb. Szóval, hogy szerintem itt azért ez nagyon sokrétű ez a probléma, és bár tényleg én is követem ezt, és hallom, és látom, és figyelem, de az én buborékomban viszont azt látom, hogy dehogy nem. Hát az emberek, tényleg, ahogy mondod, a Margó egy irodalmi fesztivál, ahol szerzőkre olyan tömött sorok állnak, mint egy, nem tudom, egy jobb koncertre a rockstárokhoz. Szóval, hogy alig férnek be a termekbe az emberek, követik akár a nemzetközi, akár a hazai irodalmi újdonságokat, tényleg nem veszik a fáradtságot, és odaállnak még a beszélgetés után beállni a dedikáló sorba. Szóval, hogy én könyvklubokat is tartok, minden 2026 májusáig tele van az összes könyvklub, mert emberek szeretnének könyveket olvasni és azokról beszélgetni. Szóval, hogy minden munkámban azt látom, hogy azért mégiscsak van. De hát közben persze azt is kell mondanom, hogy kezd egyre inkább egy luxussá válni. Nagyon drága lett a könyv, azért azt is
Minden
látom.
nagyon drága lett.
Mi,
Ezt egyébként
és
így nem
minden,
írnám alá, tehát
igen.
hogy a kifli is nagyon drága lett.
Igen, pont, igen, ebben teljesen igazad van, szóval, hogy csak hogy nyilván valószínűleg a kiflit előbb meg kell venni, mint egy könyvet, de közben azt is látom, és beszélgetek emberekkel, ahogy én is elkezdtem újra könyvtárba járni,
Hát
és
igen.
tökéletesen működő koncepció a könyvtár, és hogyha tényleg egy olyan könyvről van szó, hogy oda vagyok érte, akkor azt utána majd megveszem magamnak, hogy itt legyen a polcomon. Szóval, hogy nagyon sokrétű, de azért én mégsem temetném. És azt is nagyon fontos elmondanom, hogy tök fiatalok is vannak ezeken a programokon és fesztiválokon, szóval, hogy a fiatalok körében is az olvasás az megmaradt, és helye van.
Sőt, hát szokták mondani, ugye, hogy olvasni szexi.
Igen,
Reméljük,
igen.
hogy ez így van, és így is
Igen.
marad. Anna, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor összefoglalom gyorsan, tehát augusztus 7 és 9, Salföld, ez tulajdonképpen a 71-es útról, hogyha akár bringával, vagy akár kocsival jön valaki, ez kb. 5 perc, mondjuk sétálva egy kicsit több, meg hegynek felfelé kell menni, de lefele viszont meg mennyivel jobb, mert akkor meg gurulhat az ember, szóval ez tényleg 5 percre van a Balatonparttól, és maga a bányakert egy nagyon nagyon hangulatos hely, a Páros Kolostorom az hát meg egy egészen misztikus, romantikus helyszín, és maga Salföld is egy nagyon kis édes falu. Minden részlet fönn van a margofest.hu/nyári-margó oldalon, tehát itt mindenki mindent megtalál, most hangos műsorújságot nem fogunk rendezni, de tényleg nagyon sok úgynevezett sztárfellépő van, mind a zenei, mind hát az irodalmi blokkokban, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nem érdemes kihagyni. Anna, nagyon kösz, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, ott leszek a beszélgetéseiden, úgyhogy találkozunk hamarosan, a vendégem ott Anna volt. Köszönöm szépen még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm én is, sziasztok!
Szia, szia!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy különleges előadás a Szentendrei Teátrumban, méghozzá a Nagyváradi Szigligeti Színház és a Szentendrei Teátrum közreműködésében mutatják be a Szegény Johnny és Árnikát, Lázár Ervin klasszikusát, és itt is van a vonalban Novák Péter, a darab rendezője. Szia Péter!
Üdvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon bízom benne, hogy tényleg különleges lesz az előadás, ahogy mondtad, de sok mindent elkövetünk ennek érdekében, mert egy kifejezetten táncközpontú produkció jön létre. Ezért fontos megemlíteni, hogy a Nagyváradi Szigligeti Színház, amit talán a hallgatók olyan nagyon nem ismernek, hisz Erdélyben van, Párciumban, még egy tagozattal büszkélkedik, ez a Nagyvár a Táncegyüttes, és ők már belül egy koprodukció, tehát a Nagyvár a Táncegyüttes és a Szigligeti Társulatnak a színészei dolgoznak együtt, akiket meghívott egy harmadik koprodukciós partnerként a Szentendrei Teátrum.
Miközben ez augusztus 7-én lesz, ha ezt nem mondtam volna. Te sokat dolgozol Erdélyben, ugye a Kolozsvári Magyar Operában mutatták be legutóbb a Jézus Krisztus Superstárt, ami nagy siker volt Bukarestben is, de hát Nagyváradon is dolgoztál már korábban elég sokat.
Hát igen, ez egy nagyon régi kapcsolat. Hát Erdély a végképp, mert ugye az édesapám
onnan
erdélyek vagyunk, és aztán én ott a 20-as éveim végén, 30-as éveim elején tértem vissza alkotóként, ha úgy tetszik, több színházban is dolgoztam, és dolgozom a mai napig, ahogy említetted. És hát a Nagyvárad egy különleges helyszín ebből a szempontból, mert mondhatom, hogy amikor először kimertem írni a nevem mellé, hogy rendező, hogy rendezte Novák Péter, az ott történt. Ott vettem először ehhez a bátorságot, ami nyilvánvalóan összefügg avval a remek műhely munkával, az ott kapott bátorítással, a sok tehetséges emberrel, akik mind-mind hozzájárultak már az akkori előadásokhoz is, és időről időre van emiatt egy ilyen kölcsönös, hát remélem kölcsönös ragaszkodás, hogy dolgozzunk együtt, és valamit együtt fogalmazzunk meg. Nyilván ott aztán azóta főleg a táncos szekcióban lecserélődtek a generációk, újabb és újabb embereket lehet megismerni, de sok minden együtt van ahhoz, amit az ember ugye színházzal kapcsolatban gondol, az építkezésről, egy társulatról, hogy mi honnan, hova tart. Ilyen közhelyeket tudok felsorolni ezzel kapcsolatban.
Azért a hallgatók nagy része téged nem csak rendezőként, hanem zeneszerzőként és szövegíróként is ismer, de ebben a darabban érdekes módon csak rendező vagy, csak idézőjelben, Szirtes Edina Mókus felelt a zenéért, és Závada Péter írta a szövegeket. Ez a Szigligeti Színháznak volt az ötlete, vagy ezt így közösen találtátok ki? Hogy van ez?
Nem, ez egy korábbi történet. Őrinci György, aki jelenleg a Szentendrei Teátrumnak a vezetője, és a Szentendre nyári programoknak a producere, találta ki még az Operett Színházas évei alatt, hogy a szegény Johnny Sárnikából, Lázár Ervin meséjéből legyen egy zenés darab. De aha, hát azért egy mondatot szenteljünk már a filmnek is, mert hogy Lázár Ervin önmagában egy legendás szerző volt, és egy senkihez se fogható figurája a magyar irodalmi életnek.
Jövőre lenne 90 éves.
Hát még személyesen is ismerhettem, olyan szerencsém van, de nem egy színpadi szerző volt, hát még nem filmszerző, szerintem ő volt a legjobban meglepődve, amikor a 80-as évek elején megkereste Csólyom András rendező azzal az ötlettel, hogy a szegény Johnny és Árnyikát filmvászonra vigyék, ahol egy olyan legendás gárda jött össze, mint Töröcsik Mari, Bújtor István, Puskás Tamás, a fiatal és elképesztően tehetséges Nyertes Zsuzsa akkor, szóval ilyen egészen revelláció volt, ráadásul gyerekfilmben, mert ez a 80-as évek elejének az a filmgyártási világa volt, amikor tehát Bódi Gábor annak idején kiadta a képzetbeli jelszót, és egyszer csak a film egy költészetté tudott válni, az elszínezett matériáktól kezdve a speciális beállításokig, de egy csomó izgalmas underground figurát, színházi embert is felszippantottak az akkori produkciók, szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak volt, szóval ez azért mondom el csak ilyen részletesen, mert szerintem nagyon sok szülőnek ez van meg.
Igen.
Szegény John és Árnyika kapcsán egy ilyen vízió, hogy úristen, mit láttam én akkor, és hogy ez mennyire átalakította a szemléletemet, meg az életemet. Talán Lőrinci Györgyben is ez bukott el évekkel ezelőtt az Operett Színház igazgatójaként, amikor azt mondta, hogy a szegény John és Árnyikából legyen egy darab, ez az ő ötlete. Ő hívta meg a Szirtes Edina Mókust is, akit említettél, és Závada Pétert is, és Szentecki Zita rendezésében lett egy nagyon klassz előadás, ami hosszú éveken keresztül ment, és még most is néha elkapható az Operett Színház raktárában. De hát aztán telnek az évek, és egy-egy adaptációhoz szeretünk újra hozzányúlni. Így a dalok megvoltak, és Lőrinci Györgynek most az jutott eszébe, hogy ha már egy ilyen inkább mozgásszínházas világot, milliót teremtsünk ennek a darabnak, akkor én legyek a rendezője, és így ez most már tulajdonképpen a második utóélete ennek a szerzőpárosnak és a dalainak. A szövegkönyv nyilván némiképp más, mert Sednyánszki Nóra dramaturggal és Lenz Norbert koreográfussal együtt sokat dolgoztunk azon, hogy erre a mi verziónkra, vagy erre a fajta megközelítésre idomítsuk a szöveget, de könnyen adta magát. Azért azt hozzáteszem, hogy olyan nagy története nincs a mesének, tehát Lázár Ervin véletlenül leült, és mindent, ami eszébe jutott, ugye ő legendásan a családtagjainak, a családtagjairól, a családtagjaival alkotott, amikor gyerekirodalomról volt szó, és hát ebből is érezhető, hogy egy író, apa és egy leánykának a beszélgetése, ennek az alapja, és a lány együtt írja apukájával ezt a mesét, vagy az íróval a mesét. Én ezt összevontam, ezt a dolgot, és szerettem volna a szülőiségről is, az apaságról is egy ilyen erősebb vallomást tenni, hogyha ez nem tűnik túl nagy kifejezésnek, és itt egy apát láthatunk, aki mindent megtesz azért, hogy a kislánya jól érezze magát, és az ő fantázia világa, illetve aztán a közös fantázia világok, hát ez a legszebb az egészben, valahogy életre keljen. Így aztán teljes szürrealizmus a mese, hogyha valaki most egy történetet vár tőlem, hogy mi zajlik a mesében, ezt el nem mondanám, mert nincs is értelme. Viszont nagyon erős az a fajta erkölcsi tanítási szándék, ami Lázár Ervinből akkor ott szülőként, íróként kibukik, és ami azokra az alapértékekre kíván rávilágítani, aminek fájó hiátusát, hát kellene mondanom, hogy napjainkban hogyan éljük meg. Szóval ezzel mintegy a szülőket invitálom arra, hogy hozzák el a gyerekeiket, ők maguk is jól fogják magukat érezni, és aztán lesz ennek egy vélhetőleg, vagy reményeim szerint egy olyan közös tapasztalása, hogy a gyermekpszichológusok által megfogalmazott együttöltött minőségi idő definíció valós tartalommal telik ki, hiszen hát borzasztóan nehéz, nyilván most ezek megint csak ilyen nagyon általános dolgok, de hogy hogyan lehet a mostani generációkkal fölvenni a kapcsolatot. Ami fontos, hogy a darab kiállításában is törekedtem erre. Tehát nincsenek díszletek, kellékek vannak rengeteg, és mind olyan, amit a háztartásban fel lehet lelni.
Aha.
Tehát a Vileda felmosóból lesz a vándorbot és a mikrofon, a létrából a Himalája, a különböző otthon található tárgyakból mindenféle megszemélyesítések és meseszerűvé vizionálások, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, de ilyen sufni-tuning színpadi kép van, pont ezért, hogy valahogy a gyerekkoromat felidézve, vagy mindannyiunk gyerekkorát felidézve, amikor nem ismersz lehetetlen, amikor megnézed az első Star Wars filmet, 10-11 évesen hazamész, és egyszer csak a tárgyak megelevenednek, és hirtelen a filmből lépnek elő. Tehát a gyermekeket sem szabad hülyének nézni, meg a fantáziát sem alábecsülni, hanem nem szabad elfelejteni, hogy milyen gyereknek lenni.
Hát igen, és meg azt az érzést, amikor az ember hazamegy a színházból kisgyerekként, és elkezd otthoni színházat csinálni, és ahogy mondtad, ugye átalakítja a tárgyakat, vagy éppen a moziból és a puffból lesz az R2D2. De hogy azért ennek a történetnek van egy nagyon szép szerelmi vonala, ami tulajdonképpen hát egy Rómeó és Júlia történet, ez a sevelet se nélküled, ugye az alapkonfliktus az, hogy nem lehetnek egymásé, mert az egyikük mindig kacsa. És azért ezt a mindennapi életben, meg a párkapcsolatban is valahogy föl tudjuk fedezni.
Hát nem kell Lázár Ervint alábecsülnünk, gyerekdarabról van szó, akkor is egy mély filozófikus aspektus az övé, és a szimbólumok, és a gyönyörűen megírt, és népmesei fordulatok mögött mind-mind valamiféle társadalmi célú üzenet van a világ megjobbításának, az ember jobbá válásának a szándéka. Mi más lenne egy költőíró feladata, és valóban, tehát ennek a szerelmi számnak minden elemében ott van. Egyrészt, amit mondasz, ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy valahogy a te is más, vagy te sem vagy más üzenete megjelenik ebben a vonulatban, meg hát az életkor borzasztóan fontos, tehát ezek kiskamaszok, tinédzserek, fiatalok először találkoznak avval, hogy van másik is a földön, hogy amit érzel, az egy különleges érzés, az több, mint a barátság, de közben nagyon ijesztő is egyben, és ennek a nagyon helyes tálalása tulajdonképpen a darab, és mi is ezt húztuk alá legerősebben, tehát a táncosok, a szereplők, mind-mind a kislány fantáziában élő jó barátok, gondolatok, hangulatok, akik vele egykorúak, és hát van egy hősapa, aki viszont a infarktusig eljutva, de minden szerepet eljátszik, tehát ő lesz mindenki, a akit a kislány meg akar jeleníteni, az Östör királytól a Rizbányai győző depressziós jóbaráton keresztül a rablókig, tehát hogy ilyen igazi felhőtlen szórakozás az egész. Egyébként így is dolgoztunk, tehát ez egy évad végi produkció, azt tudni kell a kedves rádióhallgatóknak, hogy a színházi évad végére a színészek, a rendezők és mindenki a színházba dolgozik, az eljut az elme baj legszélére, igen. Tehát iszonyatosan várja a nyári szünetet, amikor egyébként ugyanannyit dolgoznak, de mégiscsak úgy néz ki, mintha szünet lenne. És ilyenkor mondjuk egy veretes nagy drámával előrukkolni a színházvezetői szempontból nem a legszerencsésebb, de egy ilyen típusú játszadozás, az nekem ez volt a legnagyobb dicséret, hogy mind a táncosok, mind a színészek egytől egyik oda jöttek is azt mondták, hogy ú, de jó, hogy ez a vége, jaj, de jó, hogy ezt csináljuk, jaj, de jó. Mert én azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, hogy hozzuk be ezeket a tárgyakat, mindenki hozhatott otthonról is ötletet is, meg tárgyat is, meg amihez volt kedve, meg amit talált a színházban, meg az utcán, meg a nem tudom hol, és kezdjünk el játszani, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát mint hogyha nem lenne határidő, nem lenne bemutató, nem lenne vége, hanem csináljuk, és szórakozzunk, és legózzunk, és üljünk a földön, és álljunk a fejünk tetejére, és öltözünk be, és fessük ki egymást, és nem tudom mi, és láss csodát, egyszer csak az ősi recept működött, és a végére ott állt lábán az előadás, ami leginkább, hát ha köztünk marad, egy törzsi élményre emlékezteti az alkatót, mert valóban valahogy így alakulhatott ki minden, ami közösség.
Hát ez csodálatosan hangzik, tehát augusztus 7-én Szentendrén látható. Mi lesz a továbbiakban? Látható-e még Magyarországon? Nagyváradon gondolom, akkor az évad elejétől megy.
Rögtön 8-én lesz még egy előadás, hogyha a valaki szuper. Lemaradna erről a szentendrei előbemutatóról, mert ahogy a szavaimból is kivehető, a kőszínházi bemutatója az november végén lesz majd Nagyváradon. Akinek van kedve, üljön be az autójába, mert Nagyvárad is megér egy estet, abszolút. És megér egy hosszú étvégét, egy fantasztikusan felújított, gyönyörű város, amit eddig csak átutazóban tapasztalhattunk, mert mindenki rohant Kolozsvárra, meg Székelyföldre, hát most érdemes megállni, mert Európa egyik gyöngyszeme, minden túlzás nélkül állíthatom, ahogy a belváros meg van csinálva. Másrészt pedig Adi és egy a magyar történelem nagy korszakainak Szent Lászlótól Adig terjedő széles skálát. Fantasztikus évszázadok idézhetőek föl, de jönni fog az előadás még a Szentendrei Teátrumba is, hiszen ott már egy 4 évszakos színház működik, tehát lehet járni színházba oda is, ami aztán arra már senki nem mondhatja, hogy messze van, és hát remélem, hogy a kis Magyarország és a Kárpát-medencei magyar lakta területek sokaságára eljut majd ez az előadás.
Na, hát szuper, így legyen. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Novák Péter volt a vendégem, és akkor szegény Johnny és Árnika augusztus 7-én és 8-án, és aztán a továbbiakban Kárpát-medence szerte. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!
Én is köszönöm!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, illatokról és parfümökről lesz szó, és a beszélgetésünk apropója érdekes módon az Anna Bál, ami 200 éves, és idén lett az Anna Bálnak egy saját illata, ez a Tihanyi Vízhang nevet viseli, és itt van a vonalban Nyárádi Natália, parfümőr, aki ennek az illatnak a megalkotója. Szia Nati, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Jaj, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
De magyarázzuk már el ezt a parfümőrt, hogy itt most arról van szó, hogy ez a francia parfümér szónak a magyarosítása, vagy hogy őrizni kell a parfümöt, mint a koronaőrnek, vagy nem tudom.
Nem, ez igazából tényleg egy magyarosítása ugye ennek a francia
kifejezésnek. Elcsítás szépen, mert te biztos jobban tudod ezt, hiszen Franciaországban végezted ezt a gyönyörű szakmát,
igen,
ugye?
Igen. Ugye franciaul ez a parfümőr.
Na, mondtam, hogy ez szebb lesz, igen.
Igen, ugye magyarosan ez parfümőr, de ugye szoktak minket orrnak is hívni, de nem minden orr parfümőr, viszont minden parfümőr orr.
Na várjál, de magyarul orrnak, vagy ez is egy nemzetközi szó?
Nemzetközi kifejezés ez is, aha, de gondoltam. Magyarosítva ugye ezt így lefordítjuk nagyon egyszerűen orra, de igen, ez egy ilyen általános dolog, hogy orr van több, de parfümőr kevesebb.
Fú, nagyon bonyolultan hangzik, de nagyon izgalmasan is. Figyelj, én azt vettem észre, hogy tulajdonképpen itt szerintem a 2000-es évek elejé óta lett egy forradalom, mármint hogy a férfiak körében is ugyanilyen népszerűvé váltak a parfümök, mint a hölgyek körében. Korábban ugye azért ez egy alapvetően női dolog volt.
Ez nagyon érdekes, ugyanis történelmileg viszont sokkal inkább a férfiak életében volt ez nagyon fontos előzetesen. Volt ennek vallási része is, ugye ritusokhoz használtak hogyne, illatokat. Persze. Ugye ez igazából a nemesi rétegnek egy státuszszimbólum volt, hogy ők milyen ritka és drága illatanyagokkal illatosítják magukat, illetve az otthonukat. Úgyhogy ez nagyon sokáig egy státuszszimbólum volt, és igazából nagyon sokáig ez nem is vált így ketté, hogy női vagy férfi parfüm, hanem igazából parfüm volt, vagy illatszer.
De valószínűleg nem is volt gyógyszer. Olyan nagy a paletta, nem? Tehát, hogy volt pontosan. Egy-két alap dolog, és kb. Ennyi.
Hát ugye, mint mondtam, tehát nagyon csak a felső réteg számára voltak elérhetőek ezek a készítmények, az átlagember nem nagyon tudta illatosítani az életét, vagy az otthonát, de ez a kémia forradalmával és fejlődésével, a modern parfümkészítés létrejöttével az 1900-as évek, hát 30-as, 40-es évek környékén változott meg, amikor is elindult a nagyipari parfümgyártás és a nagyipari parfümértékesítés. És
teszem hozzá, már... bocsánat, zárójelben a nagyipari gyógyszergyártás is, tehát azért igen, valahogy ez a dolog ez úgy kéz a kézben jár, hiszen kémiáról hát van szó, molekulákról.
Pontosan, vegyészet ugyanálunk is az alapja mindennek, úgyhogy ez teljesen kéz a kézben jár, és ugye igazából itt vált ketté ezzel a nagy piaci parfümértékesítéssel a női és a férfi parfüm, hiszen ugye marketingelni igazából jobban lehet, hogyha a célcsoport szűkebben van meghatározva, és nem véletlenül létezik női tusfürdő, meg férfi tusfürdő. Úgyhogy ez is ennek kapcsán alakult ki igazából, hogy hogyan lehet a bizonyos célközönséget megfogni, ugye marketing és ehhez hasonló eszközökkel. Úgyhogy ez így alakult ki, de amúgy ez valóban elmondható, hogy most már egyre többet érdekli igazából a férfiakat a parfüm. Régen ők is, tehát hogy folyamatosan sokat vásároltak, egy nagyon jó vásárló közönség a férfiak, viszont most már úgymond érdekli is őket, egyre többet foglalkoznak vele, de nagyon érdekes, mert történelmi szinten viszont például a parfümőrök nagyon sokáig tradicionálisan főként férfiak voltak. Uh-huh.
Egy dolog az biztos, hogy nagy pozitívum itt a változásban, hogy hát régen nagyon-nagyon sok természetes anyagot használtak. Most erre azt mondhatnánk, hogy jó, de hogy akkor mondjuk kimondom, hogy ámbrás cett, meg hogy hívják azt a kis kedves állatot, azt hiszem, hogy a pézsma is. Ugye, meg voltak még ilyen állatok, akik áldozatul estek ennek. Most már azt gondolom, hogy ez nincsen, hiszen nagyon sok minden szintetikusan előállítható, illetve hát korlátozódik talán ez a növény.
Igen, igazság szerint ugye régen csak természetes alapanyagokat használtunk az illatkészítéshez, ebben voltak természetesen állati eredetű alapanyagok
is. Kerestem, igen.
Például, igen, civet, ugye pézsma szarvas, az ámbrás cetnél szerencsére ott az állatot nem kell ehhez bántani, úgyhogy a mai napig amúgy ámbra még van. Természetesen csak nagyon kevés létezik belőle, és ezért nem annyira fenntartható, és ezért nem használjuk a nagyiparban. Viszont ugye, hogy a kémia fejlődött, először is képesek voltunk a növényekből egy-egy molekulát izolálni, tehát kivontuk a természetből az egy darab molekulát, majd ezeket a molekulákat, ahogy ugye említetted, ugye a kémia fejlődése, orvostudomány fejlődése, ahogy megismertük a kémiai, szerves kémiai szerkezetét, innentől kezdve elő tudtuk ezt állítani laborban is. Úgyhogy ma már nem kell a természetből kivonatolnunk, és így egy sokkal tisztább, sokkal fenntarthatóbb alapanyagot kapunk, és én nagyon sok esetben jól hangzik, hogy természetes valami, viszont az is igaz, hogy a természetes alapanyagainkban is ezeknek a az összetevői között rengeteg allergén található, illetve olyan alapanyagok, amik akár károsak is lehetnek. Úgyhogy ezek nálunk nagyon korlátozva vannak, hogy mi kerülhet a parfümben. Sok parfüm alapanyagot amúgy tisztítunk is, tehát például természetes alapanyagokat. Mondok egy példát, például ilyen a bergamot. Bergamot olaj minden parfümben található, szinte rengeteget használjuk, nagyon közkedvelt alapanyagunk. Viszont a bergamot egy citrus, és található benne bergapten. És ez a bergapten, ez igazából egy fényreaktív molekula. Na már most, hogyha ez nagy százalékban bőrre kerül, akkor égési sérüléseket tud okozni, hogyha napfénnyel érintkezik. Úgyhogy ezt a szakmában mi nagyon figyeljük, és egy nagyon leszabályozott rendszerben dolgozunk pont ennek köszönhetően.
Ugye nektek van egy családi vállalkozásotok, Tighany, konyba, ti hoztátok, hát most csúnya szóval újra divatba, vagy újra megtelepítettétek a levendulát, és nyilván a levendula illata szerintem mindenkinek megvan. De hogy azt akarom kérdezni, hogy magának annak a típusú, magas szintű, professzionális parfüm készítésnek, parfümös tudásnak, amivel te bírsz, ennek van, vagy lehet jövője Magyarországon? Vagy inkább ez megmarad azért egy szűk szegmens részére?
Igazság szerint ugye mi, amikor létrehoztuk a vállalkozásunkat, ugye 16 éve nyitották a szüleim az első levendula boltot Magyarországon.
Ez az illatok háza, ugye?
Hát ugye akkor még Tihany egy kézműves levendula bolt néven nyitottunk, és ma már ugye Eau de Tihany márka néven vagyunk. Ugye ez is a parfümökre utal, mint az Eau de Parfüm. Ugye ez is a franciából jön, ugye Tihany vize az Eau de Tihany. És ugye most már ugye az illatok háza is ugye ennek a része. És igazság szerint ugye mi elkezdtünk többet illatokkal foglalkozni, és ennek kapcsán kerültem ugye én is ebbe a világba bele, és ennek kapcsán jutottam ki Franciaországba megismerkedni a szakmával, és ez indított el engem igazából ezen az úton. És visszatérve a kérdésedre, igazából én pont ezért is jöttem haza, vagy hát nekem pont ilyen céljaim is voltak ezzel, hogy én szerettem volna külföldön tapasztalatot gyűjteni, megszerezni a tudást, hiszen a nagyiparban ott rengeteg tudás van, amit el lehet sajátítani, és ezt máshol nem lehet megszerezni, hiszen egy nagyon titokzatos iparról is van szó, és nagyon nehéz bekerülni. És ezért mégiscsak egy nagyon komoly szakmáról van szó, úgyhogy én sok évet töltöttem külföldön pont emiatt, de végül is az volt a célom mindig is, hogy hazatérjek Magyarországra. Ugye sajnos Magyarországon ma nincsen parfümipar. Ez nagyon nehézé teszi a munkánkat. Ugye van egy 50 éves kimaradásunk,
igen.
Ugye így az államosítások kapcsán, ugye dr. Bitera Gyula, aki Tihanyba hozta a levendulát, ugye az ő öröksége, ő ugye illóolajgyáros volt, és már tényleg parfüm minőségű illóolajakat állítottak elő Magyarországon, ugye az ő hagyatéka is elveszett, vagy ez az örökség is elveszett. És ugye ezt mi karoltuk fel így az illatok házában a kiállításon keresztül, és igazából ez a helyzet, ez a mai napig fent áll, hogy nincs Magyarországon parfümipar, viszont kis mennyiségben igazából, tehát én is ezt a független parfümőri vonalat, artizán parfümőri vonalat viszem igazából, úgyhogy én a saját márkánknak vagyok az in-house parfümőre, tehát hogy a márka saját parfümőre nekik kreálok, illetve magánmegbízásra készítek illatokat, de ez nem egyszerű. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami könnyű, nincs is rá nagyon precedens, hogy ezzel valaki főállásban csak kreációval foglalkozom Magyarországon, hiszen nagyon nehéz, és nincs is rá úgymond keret, úgyhogy mindent magunknak kell kialakítani. Nekem szerencsére sok külföldi kötődésem van, olyan cégek, akik ebben engem tudnak támogatni, olyan szakmai mentorok, akik tudnak ebben támogatni, viszont korántsem könnyű.
És milyen a te orrod? Már bocsánat, így kérdezem, de ugye egy jó szomelié mindig nagyon ügyel arra, hogy egy hosszú borkóstolásnál, vagy bor ajánlás, vagy vacsora során se, hát fogyasszon túl sokat, mert akkor nyilván egyrészt elmegy a józan esze is, meg az ízlése is. De mi a helyzet egy parfümőrrel? Hát úristen, nincs az, hogy egy idő után így az embernek effektíve eldugul az orra, és már nem érez illatokat, vagy nehezen különbözteti meg őket?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy valaki attól lesz jó parfümör, vagy attól lesz jó orr, hogy nagyon érzékeny orra van. Ez nem kifejezetten így van, hiszen hogyha valakinek érzékeny az orra, akkor azért hamar általában el is telítődik, és zavarják az illatok. És mi viszont ugye parfümörként egész nap illatokkal dolgozunk, és egy laborban ugye tiszta alapanyagokkal dolgozni, ott azért nagyon megterhelve van az orr, tehát azért mi nagyon erőteljes illatokkal is szoktunk dolgozni, amik nem feltétlenül jók, vagy kellemesek, úgyhogy ezt bírni kell, és ehhez kell egy strapabíró orr. Nekem igazából ez talán a tehetségem, hogy nekem nagyon strapabíró orrom van, úgyhogy én nagyon sokat tudok illatolni szerencsére. Természetesen ez függ az alapanyagoktól is, vagy az adott molekuláktól is, amit illatolunk, hiszen mondjuk egy friss citrus illat, az nagyon könnyen kitisztul az orrnyálkahártyánkból, és nagyon sokat meg lehet belőlük illatolni egy nap, de viszont nehezebb molekuláknál, például a pésma molekuláknál, ott azért el tud telítődni egy jó pár illat után az orr, ugye ezek kicsit lassabban tisztulnak az ornyák a hártyából, úgyhogy amúgy ez is befolyásolja ezt, ami szerintem nekem így egy erősségem, hogy én azért így ki tudom zárni az illatokat, úgyhogy engem, hogyha annyira nem szeretném, akkor nem zavarnak.
Hú, ez nagy előny.
Igen, úgyhogy én tudok így fókuszáltan illatolni igazából, tehát hogy azzal foglalkozzon az orrom, amivel kell, és igazából az orrunkat pedig tréneljük, és folyamatosan foglalkozunk vele, folyamatosan fejlesztjük. Ez például egy alapja a tanulásnak is. Ugye én kint végeztem, ahogy említetted, Franciaországban, a Grasse Institute of Perfumery-ben, és ott például ezen a képzésen ez az alapja volt mindennek, hogy folyamatosan illatoltunk és fejlesztettük az orrunkat, vakteszteket csináltunk minden héten, memorizáltuk az illatokat, tehát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, de igazából az orr az fejleszthető. Tehát kell egy alapvető tehetség, egy alapvető hajlam talán, de onnantól kezdve pedig fejleszthető maga a szaglás, és ezek az érzékelések, viszont az orrnak a képességei azok pedig adottak.
Fú, Nati, órákig hallgatnálak, még annyira izgalmas, de lejárt az időnk. Rájöttem, hogy mit kell neked kívánni. Felső légúti megbetegedés mentes évet, ugye? Ez azt gondolom, hogy
a ti
szakmátokban ez elég fontos, kb. Mint egy opera énekesnél. Nagyon szépen
hát
köszönöm, hogy itt voltál.
Ödötik,
hogy ejtik szépen a márkát?
Ó de Tihany. Ezt senki nem tudja, hogy a franciák az E-A-U-ból hogyan csináltak ót, de ó de Tihany.
Ó, oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszéljünk még, hogyha lesz új apropó, vagy új illat, vagy bármilyen.
Én nagyon örülnék neki.
Jól van, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, szerpusz.
Köszönöm én is.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.